Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Két vendégünk régi ismerősök, hiszen amikor a repülő téma volt, akkor szintén Bálint és Péter voltatok itt. Mi történt azóta?
Sziasztok, jó estét!
Sziasztok.
Hát valahogy ott hagytuk abba ezt a repülős dolgot, hogy itt az itthoni viszonyoktól megcsinálottunk mind a ketten, és kitaláltuk, hogy valami mást kell csinálni. És akkor hát nyergeltünk a méhészetre, mert mindegy, hogy mi, csak repüljön, az a lényeg. Úgyhogy most méhekkel foglalkozunk.
Jó, tehát ebbe a felbújtó, ha jól tudom, akkor
Bálint volt a főkolombos, mert a
nem feltétlenül.
Sztori az úgy indult, hogy ugye ő alattam járt a repülősülőben vagy két évvel, és neki volt egy osztálytársa, az Ádám. Az Ádám apja a Karcsibá, ő itt a főméhész az ismerettségi körben, és akkor az Ádám belevágatta a Bálintot, és akkor ők méhészkedtek már egy pár éve együtt. Aztán mi kollégák lettünk a Bálinttal a repülőtéren, és akkor szót követett, ki mit csinált eddig, hogy merre, mennyi, kinek mi a hobbi, és akkor én mondtam, hogy én nagyon sokat költöztettem egy cimborámmal, mert ez nagyon jó elfoglaltság, de valami zseppénzt is hozott. És akkor Bálint megmondta, hogy én úgyis én nagyon jó vagyok a költöztetésben, akkor menjek el velük, amikor ők a méheket költöztetik, amikor vándorolnak a méhekkel, mert ők is doboz, nehéz, kényelmetlen vinni, úgyhogy biztos nagyon jól fogom magát érezni ott. És nagyjából így is alakult, tehát olyan rosszul még nem sikerült költöztetésünk, mint az első alkalom, amikor én ott részt vettem, úgyhogy meghoztam a srácoknak a jó szerencséjét. És aztán ott hallgattam.
És akkor abból indultatok ki, hogy még egyszer ilyen rosszul nem lehet költöztetni méheket, úgyhogy ezért a Pétert egy hosszú távra befogadtátok?
Ja, nem, ez különben nem. Hát akkor éppen biztos szóba esett, hogy köszi. De valójában idén volt már rosszabb az úton.
Hát. Mindegy, ez egy 10 évvel ezelőtt volt. Igen. Tehát, hogy a méhészet az mind a kettőnknek sokáig hobbi volt a repülőgépszerelés mellett, mert teljesen más jellegű munka, mások a feladatok, máshogy kell hozzáállni már. Tehát, hogy egy nagyon jó kikapcsolódás volt a repülőzés után. Csak amikor már sok lett a repülőzés, bőlem ezt ott hagytuk, és akkor most főállásban a méheket írjuk.
Na és Bálint, neked ez amikor ugye a barátod megkeresett, elhívott először, vagy beszélt a méhekről, tehát az milyen volt az időszak?
Valójában nekem is pont ugyanígy kezdődött, mint a Péternek, hogy én is mentem segíteni vándorolni. Ez egy ilyen jó kis éjszakai program, autókázással. Erdőbe országszerte, és akkor a húsi barátommal, aki Ádám, a becsületes neve, ő ugye a téli időszakban ez asztalos munkát jelent, tehát mi csináljuk magunknak a kaptárakat, és akkor egyik télen vettünk falnyagot, és elkezdtünk csinálni kaptárakat. Csak úgy.
Mészúrás volt az elején, vagy kellemetlen dolog, vagy volt, valami az megfogott? Az.
Volt. Egy eset van, amiről kép is készült. Nem tudom már micsodát, ástam a kaptárak előtt valami lukat, és a szemüveges vagyok, és a szemüvegem is a szemem közébe ment egy méhecske, és ott a lágy részen ott megszúrt. És hát 3 napig ilyen quasimodo lettem. Konkrétan egyik szememen se láttam ki, úgy földagadtam. Anyukám sírva fogadott, hogy összeverték az ő kisfiát, és most mi lesz. De azóta semmi, azóta hozzászoktam, úgyhogy már csak föl se dagadok.
Tehát ugye
hozzá lehet szokni.
Régi emlékem van, méhésznél jártunk, ugye, és ő mondta, hogy semmilyen illatszert, meg semmilyen szappan, meg, tehát hogy a minden természetesebb bőrre kell oda menni.
Az idegen illatok, a kozmetikumok szavai azok ingerik a méheket. Agresszívá teszik őket. Tehát ha méhekhez megyünk, akkor nem előtte való este mosunk hajat, hanem
havonta milyen sűrűséggel fordul elő ilyen baleset, hogy úgy mondjam?
Így szem alá ilyen?
Hát nem, egy csípés, csak nem.
Csípés minden nap.
Minden nap?
Persze.
Napi rendszerességre.
Persze.
Hozzászokik a szervezetehez?
Igen, tehát ez érdekes, mert ugye a tavaszi első kaptárbontásnál, hogyha akkor megszúrják az embert, akkor, vagy hát nekem is rajtam, akkor mindig sokkal nagyobb púpok jelennek meg, sokkal tovább megmaradnak, és aztán ősze ez becseg, akkor már nyoma sincs.
És nem alakulhat ki egy allergiás dolog ebből?
Ez érdekes, épp az idén hallottam, hogy valaki 40 év mélyezkedés után lett allergiás, úgyhogy van rá példa. Reméljük, hogy nem.
Amikor, na. Bocsánat, az allergiára csak egy fél mondattal visszatérve, hogy amikor jelentkeztünk a méhészsúlyba, mert ugye van az, hogy az ember azt csinálja egy pár évig, és akkor utána eljön az időpont, hogy most már papírral akarja csinálni. Mindegy, tehát hogy egy pár év méhészkedés után elmentünk iskolába, és akkor ott a felvétel feltétele volt az, tehát hogy nem volt elég befizetni a tandíjat, de hogy kellett vinni egy igazolást is, hogy valamit a házi orvos állított ki, hogy nem vagyunk allergiások a méhszúrásra, mert hogy nyilván ezzel ott ők fedezik egy kicsit magukat, hogyha ők ott helyben kivisznek minket ott a méhesbe, akkor ott ne legyen senkinek semmi baja. De tehát megnézett mind a kettőnket orvos, és már nem vagyunk allergiások most még.
Na, akkor beszéljünk egy kicsit a méhekről. Biztosan mindenki tudja, hogyha, ez csak egy felvezetésképpen, mert hogy milyen okos vagyok, tehát hogyha méhek kipusztulnának a Földön, akkor lényegében a virágoknak a megporzása tulajdonképpen megszűnne, tehát ugye azoknak a virágoknak, amelyeket rovarok poroznak, tehát hogy olyan nagy mennyiségben a méhek végzik, hogy ez akár ilyen problémát is okozhat. De mit érdemes tudni a méhekről? Milyen állatok, hogy működnek, tehát hogy néz ki ez az egész zoológiai szempontból?
Zoológiai szempontból?
Tehát mint egy állat.
Na mondja, te vagy a méhész.
Nagyon összetett, igen, ez nagyon összetett. Igen, ezt az Einstein mondta, hogy én úgy tudom,
van, hogyha... Neki tulajdonítják, de mindegy.
Kenjék még rá nyugodtan.
Négy év után kipusztul az emberiség, és de... Igen.
Hát azért vannak még más porzó rovarok is, különben, de...
Csodálatosak, tehát tényleg...
De mitől szép? Hát megcsipne, többet nem mennék a közelébe.
A méh családnak, mint... Szokták ezt úgy is mondani egy másfajta megközelítéssel, hogy a méh lény az egész családot tekintik egy élő lénynek a szervezettségi szintjüket, tehát hogy amilyen szervezetten ők élik az életüket, hogy akkor most ki az, aki benne volt a kaptárban és az álcákat gondozza, ki az, aki kimegy nektár gyűjteni, hogy az anya mit csinál, vagy akkor a helyéket, akkor mikor űzik ki, mikor tartják be, hogy mint, tehát hogy állnak össze télire egy telelőfürtét, tehát hogy valami olyan szintű szervezettségben élnek ők, hogy mit egyszerűen nem is kételeknek felúlók.
Még nem is értünk meg.
Még nem is értünk.
Tehát ő magában egy mi, az életképtelen.
Abszolút. Igen. Abszolút. És különben az egész méhészetben még az a nagyon érdekes, hogy ugye elég ősi foglalkozás, de még mindig abszolút kiforratlan. Tehát van mit tanulni, van mit modernizálni, javítani a dolgokon, mindenféle rendszeren.
Na, konkrétan.
Még abban sem vagyok biztos, hogy mi a legjobb fajta kaptárakkal dolgozunk, mert 1000 fajta kaptárféle fajta van.
Miben különböznek a kaptárak?
Méreteiben, erre a keretek elrendezésében, mind nagyon sokféleképpen lehet ezt.
Csak azt nem lehetne úgy megállapítani, hogy mindegyikből csináltok egyet, és mivel minden méh családot ugyanarra a területre viszitek ki, nagyjából ugyanakkor a létszám van, hogy úgy megfigyelni, hogy melyik típusú kaptárban nagyobb a megoldása.
Talán azért nem, mert ugye a hány ország, tehát itt van a krajnai, az őshonos, vagy hát ami államilag elfogadott, és ez a fajta, ha Angliába kimegyünk, ott teljesen másfajta van.
Ott más méhekkel.
Ott más kaptárral és más méhekkel dolgoznak, másfajta kaptárral, tehát hogy ez nyilván az évek során ez így
kialakul. De,
de itthon is hiába egyfajta ebből a krajnaival dolgozik, a 99%-a az országnak, hát van vagy legalább 4-5 fajta kaptár.
Ki mire esküszik, ki miben ült föl, ki mit szeret.
Hogy néz ki egy kaptár, mekkora, hány méh van benne, tehát mekkora méh család?
Hát van ugye ez a bocanádi...
Megkülönböztetünk fekvő kaptárat és lakodó kaptárat. A fekvő kaptár az olyan, mint egy láda, tehát hogy szélesebb, mint magasabb.
Centikben kb.
Mint mondjuk ez az asztal.
Jó, hát ezt mondjuk hát... Hangfelvételen sem hallható.
60 szeleg méter, ez mondjuk ez az asztal, ez akkor lehet. Tehát,
abból is van 10 keretes, 15 keretes, 20 keretes.
A keret az, ami így benne van, igen, egy ilyen hálós igen. Valami?
Igen.
Amiből
igen.
A pempőt bele rakják?
A mézet.
Mézet.
Igen. Azt mondják, hogy álló méhészkedéshez egy fekvő kaptár, ez az erőnyösebb. A másik fajta az a lakodó kaptár, ami amit meg fölfelé építünk, amiben fiókokat teszünk egymás tetejére, és úgy tudjuk bővíteni a kaptárat a méhcsalád létszámának függvényében. Tehát ugye tavasszal, amikor elkezd fölfelülni a család, akkor ugye több lépet, több keretet kell nekik adni, hogy az anyának legyen helyen hol betézni, és aztán akkor utána, és akkor úgy szépen fölfelé el lehet kezdeni bővíteni a kaptáratot, majd aztán amikor ősszel, amikor alapvagy az anyának a petézőkedve, akkor meg ugye meg kell szűkíteni a kaptárat, hogy próbáljanak meg a méhek kis helyre összegyűlni, és azon a kis helyen betalálni, mert azt a kis helyet azt föl tudják maguknak fűteni, hogyha meghagynál a kaptárat 3-4 fiókon, akkor ezt meg nem tudnak befűteni, és akkor ez meg mindenféle betegségek a meleg ágya is.
Tehát akkor ezek szerint télen a méhek egy kicsit úgy beregtetik a szárnyukat néha, tehát úgy fűtik
be? Igen, tehát nem alszanak ezek téli álmot, mint a medve, hanem a szárnyuk vezektetésével fölfűtik a kaptárat. Elég beleget csinálnak, tehát a 35 fokot azért csinálnak ott a belsejében.
Ilyenkor le kell takarni? Tehát olyan mínusz 20-30 fokon akkor egy kaptárat érdemes letakarni valamilyen szövettel?
Szövettel nem, papírral takarnak.
Újságpapírral belülről, tehát hogy azért ne állszon át, de valami szigetelő réteg legyen rajta. Jó. Van a méhész, akinek ha olyan a pincéje, az leviszi a pincébe, a méhkaptárakat térje.
Ezt akartam kérdezni, hogy szabadban vagy valami zárt területen tárolják például?
Ez is ilyen, aki mire esküszik, aki teheti, az nyilván egyszerűbb sokkal kevesebb téli élelemmel áttelennek, hogyha mint amilyen egy 5 fokon tartjuk őket.
Mint hogyha mínusz 20-ról kell fölfűteni a kaptárat.
Igen, sok energiát elvesztődük, hogyha
Mert mit
tesznek télen? Ez az augusztus vége fele, szeptember elején etetjük be nekik, hát cukorszirup tulajdonképpen.
Azt hogy lehet kell elképzelni, hogy van egy műanyagtár, vagy több műanyagtár, tesztek bele 5 liter vizet, meg 5 kiló cukrot?
Volt idő, amikor így csináltuk, csak Kordóba, de aztán nagyon megmodernizáltuk többek között ezt is. Tudományosan kitaláltuk, hogy ha egy edénybe vizet öntünk különben, először 50 liter víz, és rá 50 kiló cukor. És ha alulról megbugybarékoltatom, tehát nagy nyomású levegőt nyomok bele, akkor elkeveredik a cukor. Mert eddig üstbe melegítettük, boilerbe melegítettük a vizet, hogy feloldódjon a cukor, és ez volt egy nap, még bekevertünk egy adag cukrot, ami elég a méheknek. Egy egyszeri beletetés az nagyon nagy meló volt. Így most 3-4 óra alatt kész vagyunk.
Tehát akkor egy kaptár egy téli szezonra 50 kg cukor?
Nem. Ez maga a munka, a bekeverés, de körülbelül hát 5 literes tálcák vannak, ilyen műanyag tálcák vannak bent a kaptárakban, és akkor azt egy olyan 4-5-5-ször töltjük meg.
Tehát egy év téli szezon alatt?
Nem, egyszeri alkalommal, tehát ilyen két nap etetés, egy nap szünet, két nap etetés, egy nap szünet. Ezt általában augusztus 20-án kezdjük mi, és akkor így egy hét alatt behetetjük őket.
Na jó, de akkor...
ők elmondják ezt a cukorszirupot, mint hogyha megtelt hordanának a vivekból, bevonják a lépnek a sejtjeibe, és ott lefedik, és akkor azt ők ott állokják a télire.
Ja, tehát akkor maguk behordják a kiskamrájukba, és akkor... Az
nem van a tálcából csipegetnek folyamatosan, mert bevonják a lépbe, és aztán ott
és azt például honnan tudjátok, hogy elég a kaja nekik, vagy nem? Tehát, hogy a hőfok lecsökken bent, vagy nem mozognak, vagy benéztek néha télen, hogy mennyi kajájuk van még?
Nem, télen nem voltunk koptát, mert kihűtenénk ezzel, meg megzavarnánk őket. Nem, télen nem szabad kaptát bontani.
Tehát a honnan tudjuk?
Februárban, amikor már kicsit enyhül az idő, amikor kicsit melegebb van, akkor be lehet nézni, de akkor sem szoktunk mindegyikbe, csak minden harmadikban, negyedikben, vagy esetleg rákopítunk a kaptára, vagy fölzúgnak, fölzsonganak-e, hogy tudjuk, hogy túléltek-e egyáltalán, vagy sem.
Hogy honnan tudjuk, hogy elég el? Ez is ilyen 100 éves tapasztalat körülbelül, hogy úgy nagyjából. Mi ugye rakodókkal dolgozunk, az ilyen fiókos rendszer, amit a Peti mesélt, fölfele építgetjük, és hát általában egy vagy két fiókon teleltetünk. Ugye az egy fiókosnak, és akkor tudjuk, hogy hányszor töltöttük meg ezt a tálcát nekik, mennyire hordták el. És amúgy meg az utolsó etetésekkor már a kisebb családok, az ilyen egyfiókosok, azok már nehezebben, lassabban hordják el, tehát tudjuk, hogy megteltek.
Tehát még van a tálcában valamennyi maradék, amit nem voltak el, és akkor tudjuk, hogy jó, hogyha ezt nem volták el, akkor nyilván azért nem volták el, mert nem tudják hova elrakni. Ha nem tudják elrakni,
akkor
tele vannak, akkor kell nekik többet adni.
És valami szenzor van benne, vagy hőmérő, vagy valami?
Nem.
Semmi? Ebből lehetne következtetni, mi történik oda benne?
Nem. A mikrofon dugtuk bele a nyáron.
Igen.
Jó, hát a nyáron igen, de tényleg. Hogyha tényleg kíváncsi lennék, hogy milyen hőmérséklet diagramot lehetne felrajzolni?
Van különben a könyvünkben, amiket tanultunk, van egy még kaptár, hogy helyezkedik el a hőháztartásuk.
Webkamera nem érdekel?
Hát akár webkamera is, hogy... De hát gondolom nem nagyon mozognak ilyenkor, csak nem szükségesebben. Meg hát ott sötét van, tehát. Most egy lámpát beteszed az ember, akkor...
Az már nem jó, igen.
Az már nem biztos jó neki.
De hallottál, te kell kopogtatni, és ha van, akkor ilyen, akkor nincs
rész. Közösen van családotok, tehát már kaptára gondolok, vagy külön-külön, és illetve egy-egy kaptárban hány mi van?
Hát igazából külön-külön vannak a kaptárjaink, mert ez nagyjából úgy van, hogy akkor most találva rámutatunk az egyik olyan, hogy ez a Bálint, és találva a másik olyan, az meg az enyém, mert úgyis mindent együtt csinálunk. Tehát
egy befektetett pénz alapján.
Egy helyre vándorlunk, együtt pörgetünk.
Az
összes mind az egyben van, csak aztán ott valahogy szétdobjuk. Bocsánat, tessék.
A pörgetést.
Ó, hát az talán a legszebb rész az egésznek, mert akkor
hízik a gazda szeme.
Hát, igen. Akkor látjuk, hogy most jól dolgoztunk, nem jól dolgoztunk, jól tartottuk a méheinket, vagy valamit elrontottunk velük. Hát ugye, mi úgy szoktuk csinálni, ez is ahány méhész annyi féleképpen csinálja. Van, aki kimpörget a vándortanyán, ahova ment a méheivel. Mi azt szoktuk, hogy ott elvesszük a mézes kereteket, és hazahozzuk őket, és aztán itthon nekiállunk fedelezni. Ez az a folyamat, amikor a sejteket lefedő piaszvéteget egy ilyen sokágú villával mi letúljuk. Mindegy, ezt is lehet gépesíteni, már gépesítették is, csak még mi nem vagyunk ott üzemében, hogy megérje egy ilyenbe beruházni, de majd ami késik, az talán egyszer eljön. De mindegy, szóval, hogy kézzel ezzel a sokágú villával letúljuk a viaszt a sejtek tetejéről, és akkor utána beletesszük a lépeket egy pörgetőbe. Ez a pörgető az olyan, mint egy nagy centrifuga. Miénkben 28 keret fér bele, vannak ennél kisebbek, vannak ennél nagyobb pörgetők, és nekünk ez teljesen jó. Ezt egy...
42 fél.
Hát, már látod. Milyen
42 félben?
Ezt egy villanyomból hajtja, és akkor ez a centrifugás erő hatására jó kicsapja.
Mennyi ideig kell pörgetni?
Hát ez a törésségbemérsékletűség. Általában nyáron dögmelegbe pörgetünk, akkor hígabb a méz, tehát jobban folyik, akkor kevesebbet, de...
Negyed óra, fél óra?
Nem. Hát egy olyan 10 percet mondanék. Így általában az a bevet, hogy amíg a következő adagot le nem fedelezzük, addig pörög. És akkor kipakol, bepakol, mehet a következő.
Ilyen kanállal meritek ki a mézet, mező vagy...
Nem, a pörgető alján van egy csap. Tehát ott kicsapódik ugye a pörgető oldalára, és akkor szépen lefolyik, és a csapon meg vödörbe hordjuk
ki. Vödörbe ki, vödörből a hordóba. Aztán hordóból meg majd a kicsapoló hordóba.
És akkor pörgetéskor a füsttel vannak elkábítva?
Nem, ez zárt helyen csinálják.
Ez külön van.
Kiveszik a keretet.
De pont ezért, amit mondod, mert van aki kint terepen csinálja. Hát az mondjuk akácon el tudnám képzelni, de hárson, napraforgón nagyon nem. Volt már, hogy menekülnünk kellett. Félbe kellett hagyni a munkát, mert úgy megszálltak. Tehát ha nincs hordás, olyan időszakban veszed el a mézet, amikor nincs, nem tudnak ugye dolgozni.
Nem tudnak gyűjteni, igen. Nincs miről gyűjteni.
Nincs miről, nem nyílik már éppen semmi, akkor végünk van. Akkor azért a mézet, amit elveszünk tőlük, azt a terautón is megszállják. Tehát mennek rá, és akkor orrunkon, fülünkön, mindenhol.
Na, arról nem volt szó, hogy hány mékassal dolgoztok, és ez hány állatot jelent?
Hát ez évről évre változik. Tavaly például 130-al teleltünk, most már csak 110-zel valamiért. Így jött össze igazából. Hogy egy kaptárban mennyi van,
az
ezt nagyon nehéz kiszámolni különben.
Hát ez megint évszaktól függően változik, tehát a nyári csúcson lehet akár 60 ezer is egy kaptárban. Most télen ez nyilván összeesik sokkal kevesebbre, felére, negyedére talán.
Tehát hogy a dolgozók elpusztulnak?
Igen, ugye a nyári méhek a nagyhajtásban, ők hamar elkopnak. Ők 2-3 hónapot élnek, az őszi méhek, amik aztán áttelelnek, ők 7 hónapot is. De a nyári méheknek elég jövig az életük.
Tehát akkor egy évben hányszor van szaporulat egy kaptárban?
Ez anya folyamatosan elkezd már január végétől betézni.
Tehát ahol talál magának helyet, ő oda betézik. Ez az egyik oka a lojzásnak, amikor nem talál magának helyet, mert már telepetézett mindent, vagy pedig teleholták a sejteket nektárral a munkásmélyek, és az anya nem tud hova petézni, de az ösztön az megvan benne, de olyankor megvajzik a család. Szóval az anya az január végétől...
Szeptember
közepéig folyamatosan betézik. Csak járja a lépeket, és ahol talál helyet, oda már nyomja is.
És ez mind ki kell?
Jó esetben igen.
És azt ti az agyaméhet, azt látjátok, hogy hol van? Tehát ismeritek?
Meg kell keresni.
Más a formája, de a könnyebb megtalálás segítendően, illetve az anya korának az ismeretét segítendően, az anyanevelő méhészek meg szokták festeni az anyát. Minden évnek megvan a maga színe, 5 szín megy körbe, ismétlődően, sorrendben, és akkor onnan lehet tudni, hogyha nekünk sárga anyánk van, akkor az idei a sárga.
Igen.
És az anya, az mennyire tovább él?
Természetes körülmények között elérhető 5 évig is, de igazából 2-3 évente cserélni szokták. Hát cserélni. Ez a szép szó arra, hogy akkor elnyomjuk, és akkor adunk egy újanyát a családnak. 2-3 év után a petéző képessége csökken az anyának, illetve kevesebb munkás méhet petézik, és több hevét kezd el petézni, és a hevék meg igazából, hát ismerjük a kifejezést, hogy valaki hevéskedik, tehát hogy ilyenekben a kaptárban is eszik a mézet. Tehát a főszám limitálása azért kivált dolog.
Anyák azt az ilyen speciális szakma tenyészteni, vagy
különben igen, az egy külön. Tehát igen. Ebből ahhoz külön iskolát is kell végezni.
Tehát az nem úgy magától alakult.
Az a méhészkedésnek a legteteje tulajdonképpen.
Tehát természetben azért ez működik, nem?
Persze.
És akkor itt a kaptár az már nem?
Ott is működne, meg neveljenek ők anyát, csak ugye...
A minősége nem
működik. A minősége, a petézőképessége, hogy akkor...
Fajtisztasága.
Fajtatisztasága, hogy akkor az attól származó... Tehát, hogy milyen tulajdonságokat örökít tovább az anya, hogy mondjuk a méheknek a tisztogató hajlamát, azt, hogy örökíti a gyűjtő hajlamát, mennyire agresszívak azok a méhek, amik attól az anyától vannak. Nekünk is van olyan családunk, amivel bármit megcsinálhatunk, tehát, hogy tényleg, mint a kezes bárány, tehát senki nem bánt senkit, meg van olyan család, hogyha a kaptárnak a tetejét levesszük, már akkor nyakunkba ugranak, és szúrkálnak össze-vissza.
Ez már ilyen genetikai dolog.
Igen.
És aki ezzel foglalkozik, az hogy kell csinálni?
Anyanevelést?
Igen.
Hát a Karcsi bácsi különben ő...
Akit itt az elején az államnak az édesapja.
Ő még a Anyanevelők Szövetségének az elnöke volt 30 évig. Tehát ő azért nagy név a szakmában. Hát ez is egy bonyolult folyamat. Itt tulajdonképpen csak annyira van szó, hogy amit az anya kinyom petét, abból 2-3 nap múlva álca lesz. És ő azt helyezi át egy ilyen mesterségesen készített viaszból mártogatott kis bölcsőbe, azt kis pálcikával megfogja és átrakja bele, ez a megfelelő korú álca kell, és onnantól fogva ő úgy nevelteti, hogy az jó
legyen.
Hogy
anyának neveljék.
Anyának neveljék.
Tehát, hogy az anya nyilván nőnemű, de hogy a munkásméhek is nőneműek. És ugye az, hogy egy petéből most anyát nevelnek-e, vagy munkásméhet nevelnek, az attól függ, hogy milyen méhpempővel etetik. Hogy milyen méhpempővel, vagy a méhpempőt azt ők, hogy állítják elő, most nem menjünk be, de hogy tehát hogy így tudnak ők maguknak is anyát nevelni, hogy az egyik munkás méhnek induló álcát aztán elkezdik anyapempővel etetni, és akkor aztán anya lesz, de hát azt nem a legelejétől kapta azt a pempőt, és az már nem lesz olyan anya, mint amit az elejét, mint hogyha olyan lenne, amit az elejétől kezdve annak nevelnek. Úgyhogy az anyanevelés az egy
ilyen külső jelekből lehet látni, hogy mondjuk egy kikelt valami, hogy az nőnemű vagy hímnemű?
Ja, csak a helyek a fiúk.
Jó, de hát gondolom, mert ezt lehet vizuálisan...
Más az anya, valaki az anyaméknek, meg más
a helyének.
A helyéknek, tehát könnyen felismerhetőek.
És aki... Kér, mondjam.
Én arra akartam rátérni, hogy... ahhoz, hogy akácot, vagy vegyes virágmézet, vagy különböző mézekkel találkozunk a piacon, vándorolni kell a méhekkel, hogy onnan gyűjtse be, vagy ez csak egy ilyen mondva dolog, hogy ilyen
méhek. Nem, vándorolni kell, ezt jól gondoljátok. A méheknek 5 kilométeres a körzetük, tehát egy 5 kilométeres sugarú körben lehet ugyanak, annál messzebb nem mennek el. Azt írtam, hogy rögtön, hogy igazából két kilométer az a távolság, ahonnan még gazdaságosan tudnak nektárt hozni, mert különben útközben elfogyasztják a nektárt, elmegy repülésre a nektárt. Tehát, hogy igen, vándorolni kell az adott fajtájú virágokkal, külön el kell vinni. Recélre, akácra, lakafordulva. A vegyes virág meg az, ami az inkább az álló méhészetekre jellemző, amikor egész éppen ugyanott van a méhes, és akkor aztán tényleg van, hogy gyűjtenek, amit a környékben találnak, és beoldanak akkor mindent, amit.
És akkor így minden méhésznek megvan a maga területe, hogy merre viszi a méh családját, Tehát, hogy nincsen elbirtoklás, nem tudom más, hogy kifejezni.
Hát,
igen, vannak.
Mindenkinek vannak ugye a jól bejáratott helyei, amik esküszik, hogy ott aztán ő mekkorát fogott egy pár évvel ezelőtt, és akkor oda visszajár, és ezeket kiszokták táblázni a vigyészek, hogy akkor másnap akkor jön oda, és
Jaj, értem.
Többé-kevésbé tiszteletben tartjuk.
De ezeket néha bérelni is kell ezeket a területeket?
Ez...
Kell fizetni érte?
Hát ilyen nagyon minimális összeget idén is. Mi állami erdőkben szoktam én, mert azt az egyszerűbb megtalálni interneten is. És idén is Baja alá oda mentünk, és akkor az erdészt meg lehet találni, föl lehet hívni, és akkor lementem, körbevitt, megmutatta a szerinte jó helyeket, és akkor valami, hát ilyen területfoglalási díj van, de hát valami, nem tudom én, most a 60 családra fizettünk 3000 forintot, tehát teljesen minimális.
Mm. És nagy termés hozam? Tehát sok a méz, nagy méz, nem is termés hozam, ott bocsánat, rosszul mondtam az előbb, nem akartam hibát vételni, csak hogy nagy méz hozam van.
Idén?
Igen.
Az idei az egy jó év volt, azt mondhatjuk, hogy az idei az egy
annak ellenére, hogy áprilisban havazott.
Igen, de vicces, mert pont aznap mentem le Bajára nézni az akácerdőt, hogy hogy áll a bimbó, és így szakadt a hó. Pontosan aznap voltam.
De most azt mondják, hogy mert hogy az akác az nem Európa volt, most meg így, meg úgy, meg amúgy, nem itthonosak, stb. Hogy az Európai Unió ezt akarta, azt akarta, tehát a magyar akác mész híres. Tehát akkor ezt el tudták érni, gondolom, az Uniónál, hogy azért a nemzeti, ami nemzeti érték, azt azért megőrizzék, ugye?
Én úgy tudom, hogy igen, de amúgy meg én kizártnak tartom. Nagyon sok energia és pénz kéne ahhoz, hogy az akácot ki tudjuk érteni.
Meg ugye, mert arról nem is beszél, hogy van japán akác, és abból is lehet mézet csinálni, és bizonyára az is azért jó minőségű, meg sejem akác, ami...
De az nem olyan... De a japán akác, azt hiszem, az nem mézel.
Nem mézel?
Az nem mézel.
De a sejem akác igen?
Azt nem tudom.
Én úgy tudom, mert azt hiszem, mintha Vásártéren, ugye voltam a Terézvárosi búcsúban, meg a Vörösmarty téren, ugye az Ötvös utcában is van Vásártér, mindig a búcsúban, és mind a két Vásártéren, az Ötvös 10-ben is, ugye október második hétvégéjén, meg a Vörösmarty téren is, az ottani Vásártéren kóstoltam a selyemakác mézet, és azt mondják, valami is jó van. Tehát ugye akkor... A méheknek ez a megbetegedését, stb. Jól orvosolják, mert azt mondtam, hogy van ilyen is, de most már gőzerővel dolgoznak, és eredményeket is értek el, hogy ezt visszaszorítsák.
Hát attól függ, melyik megbetegedés is, gondolom, mert szegényeknek annyi van, hogy győzze az ember.
Tehát mik a jellemző méhbetegségek?
Hát ami ellen nem tudunk mit kezdeni, amivel együtt kell élni, az az atka. Az ázsiai méh atka, amit 1978-ban találtak itt meg nálunk Magyarországon, de aztán tehát ez már Európában is, és az Egyesült Államokban is megjelent, ezzel együtt kell élni, ezt nem fogjuk tudni kipusztítani a méhekről. Ez kicsi pici atkák, és ezek szívják a méheknek nem a bévét, hanem ezt a hemolimfáját, ezt a testnedvét, igen, köszönöm. És hát ez...
Gyengít, mindenféle jó jellemzőjüket gyengíti.
Jók az atkásodáson kívül?
Hát van ez a gyúrós költés, otthadás nevű, amilyen a gusztustalan neve, olyan gusztustalan maga a betegség is, amikor ez a fiasításnak a betegsége, amikor az álca elfolyósodik, megbüdösödik, és ha az ember egy ilyen gyufaszállat így beleszúr, és így kihúzza belőle, akkor az nyúlik, mint a takony. Tehát mindegy, ez egy elég súlyos betegség, erre semmi gyógyszer nincs, egy gyógyszerrel el kell égetni az egész állományt.
És hogyan tudnak védekezni, mert a gyógyítani nem is lehet ez az atkát, meg ezt a másikat, de védekezni, megelőzni lehet azért? Mert hát csak lehet, hogyha jó méz volt ma is az idén, akkor valamit csak lehet tenni.
Hát,
ez azt hiszem, hogy ez vírus, tehát ez csak a méhésztől kaphatja el.
Igen, tehát az a gondosság.
Igen, ez csak odafigyelés. kérdése.
De akkor menjünk Zsúfolt Vándort anyához, ne menjünk oda, ahol sokan vannak rajtunk kívül, kerüljük az elhagyott méhészeteket.
Jó, de akkor nem mint magatokat, mint méhészeket kell tisztán tartani, hanem a kaptár környezetére kell figyelni?
Így van, így van. Így van.
Hát nyilván a méhészeket is tisztán kell tartani. Ha mind a kettőt gondolom.
Magdi, mondjad?
A kaptárt nem kell elégetni.
De ez a nyúlos, ez a legkomolyabb.
Akkor azt is.
Uh-huh. Azt, méheket, kaptárt, szerszámokat feltétleníteni. Tehát ez
csak jelzik.
Van-e külön? Van-e ilyen állami kompenzáció, tehát ha az ember ezt idejében felismeri és időben szól, hogy neki ilyenje van, akkor kaphat érte kártérítést, hogyha nem szól időben, meg halogatja, vagy akkor jön el a kártérítéssel.
Most egy olyan kérdésem, hogy Magyarországon azért eredményesen védekeznek ellene, ugye?
A nyugós ellen?
Hát ugye, mindegyik ellen, hogy eredményes a megelőzés, ugye? Tehát azért jó eredmény van, mert hogyha most jó mészhozam volt, akkor ezek szerint a megelőzésnek csak jó eredménye van.
Hát a jó mészhozamot azt igazából az időjárásnak köszönhetjük.
Na igen, persze, hát annak is, de azért gondolom, hogy az ilyenek ellen is azért eredményes a...
Hát valamilyen mértékben biztosan összefügg.
Ezt meg nem tudom úgy mondani, hogy akkor most ez méhésztől függ, tehát igazából lassan most már boldog és boldogtalan méhészkedik.
Ezt akartam mondani, hogy Európában a legmagasabb a méhsűrűség Magyarországon. És ilyen nagyon kényszerpálya lett nagyon sokaknak. És
a képzéseket.
Igen, képzés nélkül is.
És de képezni kell akkor, aki már ott a
fel. Jó, de várjál, nem tudják befejezni
igen,
a választ.
De ha valaki 10 éve méhészkedik, mert a nagyapja elkezdte, vagy tanulta tőle, az nem fog elmenni tanulni.
Nem fog elmenni iskolába a papírért, mert hogy azt kívánom.
Mert ő azt úgyis jobban tudja, és már a családja 50 éve méhészkedik, akkor nem. Nincs. Magához a méhészkedéshez, hogy mézet termeljen az ember, ahhoz nem kell semmilyen papír. De nem szükséges, nem kötelező.
Papír az mondjuk a pályázat.
Ezáltal nyilván vannak tehányabbak és elhagyatottabb méhészetek. Így aztán a betegségek is tudnak terjedni.
Egyébként hogy ítélitek meg, hogy érdemes annak is elmenni fejtágítóra, aki mondjuk az ők nagyapjától örökölte a tudást? Tehát, hogy azért fejlődik annyira a méhészet, hogy...
Persze, hát most...
Igen.
Nincs olyan, aki
a tudom,
aki minden igazságnak a birtokában lenne, tehát...
Még mindig jobb, mondom, tehát ezerféle...
Egy-két volt, mert mindenhonnan jön.
Így van, ezerféleképpen csinál mindenki mindent, tehát nincs egyfajta séma, hogy ezt így kell, ezt úgy kell, ezt amúgy kell, mindenki másképp másra esküszik, más gyógyszerekre, más módszerre.
És
igen, szóval. Néha érdekes meghallgatni másokat is.
Van-e személyes tapasztalatotok arról, hogy milyen a magyar méz, és milyen egy más európai országbeli méz? Maradjunk közel Magyarországhoz, ugye, hogy az adottságok nagyjából hasonlóak legyenek, hogy ugye, mert azt lehet hallani, hogy a magyar méz jó. Na most sok mindenben lehet hallani, hogy valami jó, az persze relatív, hogy mi az, hogy jó. De tényleg milyen a magyar méz, és milyen a néhány más országnak a méze? Tehát ugyanazt a fajta mézet próbáljuk összehasonlítani.
Hát ez nehéz dolog, különben a méhek, azt gondolom, tehát ha méhek dolgoznak, méhek mézet készítenek, Az mindenféleképpen jó. Itt a növényi kultúrák a különbségek. Tehát Németországban ugye eléggé északra van például, ott nagyon szeretik a mézet és nagyon keresik, viszont elég kevés van nekik. Ugye... Nem tudom. Én különben nem kóstoltam más
országban. És a propolis méz, mert azért azt az allergiások is tudják úgy fogyasztani, hogy ilyen kutyaharapás szőrével, mert a többi mézet nem ajánlják. Én is szeretem a mézet, de például a maci méz meg, nekem is van már elég régi, de hát régen már több évvel ezelőtt vettem a vásárban, ugyancsak ott a 6. kerületben a búcsúban,
De nagyon óvatosan merem fogyasztani, van ez az allergia, tehát olyan parlagfű, meg egyébféle, ott nem ajánlják, kivéve a mélypempő és a propolisz nézet.
Pempős, mert ugye alapvetően
mélypempő,
a pempőnek semmi köze nincs a pollenhez és a propolisznak sem. Tehát, hogy ez így magával, de a pempős méz, ez onnantól fogva a méztől függ, hogy milyen méz. Mézekben is többféle mennyiségben van meg.
Tehát olyan, hogy nincs pollen. Hogy pempős méz.
Meg a propolis méz.
Ez egy eljárással össze lehet keverni, lehet készíteni. Föl kell melegíteni a mézet, és akkor úgy már befogadja a különböző anyagokat a méz. Alapvetően öntisztuló, tehát hogy bármilyen szennyeződést kidob a tetejére.
Tehát ha pempős mézet eszik az ember, akkor az mondjuk így tisztább?
Nem.
Jól értelmeztem, nem?
Nem.
Ja.
Csak azt mondtam, hogy a pempő magában...
Nem lehessen keverni a mézet.
Igen.
Hogyan a pempő magában?
A pempő önmagában nem tartalmaz semmilyen pollen. Tehát, hogy semmi köze nincs. Ezáltal nem lehet allergiásra az ember.
Igen, mert a propolis méz is ugyanilyen, hogy nem tartalmazza a pollen.
Igen.
És akkor az bármikor, még allergiás időszakban is lehet.
Abszolút, persze.
Ha értem, mert...
Semmi köze nincs.
Igen. Mert én szeretem a mézet, de mondjuk az hol lehet ilyen propolis, mert azt szeretném, mint tehát én... Nekem nem javasolta az orvos a mézet, mert ugye pont az allergia véget, hogy lehet benne pollen, de ha valahol biztosan hitelesen tudok propolis mézet keríteni, akkor azt, mert abban ugyanaz a vitamin van a torokra, meg ilyesmire, mint a többi mézben.
De ilyen, tehát ez a propoliszos méz. A propolis az a méhek azt arra használják, az egy, van erre egy mirigyük, ezt a kaptárat belülről abból tapasztják ki. Tehát azt nekünk le kell vakargatni, lefagyasztani, ledarálni, és úgy keverjük bele a mézbe.
A pempő méz, igen. A pempős méz, a másik, ugye.
És az méreg drága, mézben, ugye?
A pempő, igen.
A
propolisztum méz.
Allergiás esetleg, csak legfeljebb ehhez adtak esetleg pempőt, vagy adtak esetleg propoliszt, de a méz attól még ugyanúgy tartalmazhat virágport.
Jó, csak én olyan mézet szeretnék keresni, hogy adjon tanácsot, hol, ahol biztos nincsen pollen, hogy még mint allergiás is fogyaszthasson, mert azért hát... Mert hogy egészséges a méz, 22 féle vitamin van benne.
Nagyon jó a mézharmat, vagy erdei méz, úgy is szokták hívni. Annak 0% a pollen tartalma.
Hát a méz harmat, meg az erdei?
Mert nem virágból
nem
virágból,
hanem van egy...
Mi úgy hívjuk, hogy tetük a méz.
Igen.
Mert hogy az.
És azt hol lehet kapni?
Bármelyik piacon.
És nem drága?
Egy fokkal drágább, de akácnál egy kicsivel talán drágább.
Tehát mondjuk egy kiló az 2500-3000.
Igen.
És honnan tudom meg, melyik a hiteles árus, ami biztos,
hogy... Itt veled szembe ül kettő.
Igen.
És akkor, hát akkor autó majd rendel, adja a telefonszalat, hogy elérkezik.
Adnék én, csak neki, mi nem foglalkozunk mézharmattal.
De neked nincs.
Nekünk nincs.
De pempővíz, meg propolisz az van?
Az van.
Akkor kérhetnék egy névjegyet?
Persze.
Jó, akkor az a végén persze, majd oda megy. Ha most ugye az árakról...
Én elvennék vacsorázni a helyzetet.
Jó, akkor Lacinak megvan.
Jó, rendben, és akkor majd.
Jó. Akkor az árakról, mert ugye szó volt, hogy ugye mikor mennyibe kerül a méz, akkor általánosságban nézzük. Tehát lehet, hogy egyik évben az akácméz a drága, másikban meg a másik nyilván, mert hogy melyikből van több, meg kevesebb, és az minden évben változhat. De akkor nagyjából ugye az árak alakulásáról, illetve akkor szó volt itt arról, hogy van ez a mélypempő dolog, meg a propolisz, hogy tehát, hogy milyen árak vannak?
Hát... Már, hát ugye kétfajta árról beszélhetünk a felvásárlási ár, amivel a termelőket meglopják. Már így a Humberonektár, vagy nem is tudom.
Na mindegy, tehát ugye van a...
Igen.
Ugye mézet kétféleképpen tudunk értékesíteni, vagy mi magunk kiüvegezzük, és akkor akár otthon áruljuk, akár piacon áruljuk, vagy pedig úgy, ahogy van, hordóstól eladjuk a felvásárlónak. Most nyilván a felvásárló az nem azt a kilónkénti árat fogja érte adni, mint amit akkor kapnánk, hogyha kiüvegeznénk.
De munka sincs vele.
Milyen az arány, mondjuk?
Hát akár 1100-1200 forint hordós túl. Hordós kilométer.
És ha piacon értékesít?
Hát 2000-2004.
Tehát akkor 50%-on veszi.
Körülbelül, igen. Hát csak, de, tehát van az a szint, amikor megéri, vagy esetleg, tehát hogyha lenne 500 családom,
akkor lenne 3 akár
szépen. Igen, akkor valószínűleg én is leadnám, mert egész télen ugye az asztalos munkák elvesznek, meg tehát akkor sokkal több a munka, effektív a méhekkel, és haderigyen vele.
Még nyilván a piaci árból lejön a bérleti díj, odafurikázni, visszajönni.
Így van, meg kimérni, meg melegítgetni, meg az eszköz, meg a helyiség.
Sóval gondja.
Igen.
Tehát, hogy...
Mekkora...
Én konkrét árat tudok, bocsánat, én a múlt héten házsvészet vásároltam a piacon. Lehel piacon van egy 93 éves méhész bácsi, most nem tudom, hogy hívják. Ő 1008 év adja a házsvészet.
Teljesen magát irány.
Hogy?
És meg tudom én is, fél kilós vagy?
Ja, ez az, igen, ez a 750 grammos befőttes üveg.
De ő
maga termeli.
Vagy a homemade üveg.
Ő saját üvege, tehát rajta vannak.
Akkor
az
csak 900 gram.
A 900 gram, ilyesmi. Méhek, minden egyéb, mindig mondja, hogy vigyük vissza az üveget, én vissza szoktam.
És ők termelik, tehát nekik van még családjuk, legjobban is különbözők.
Csak ide a mikrofonban lenne jó beszélgetni, mert...
De azt mondtuk, hogy ez a Lehel Piaci bácsi... Itt ül mellettem.
Itt ülök.
Hogy ez a bácsi, ez termeli, tehát van család, még családjuk, és neki az a dolga, hogy árulja a korán elfogva a fiatalok meg, amit is csináltok. Nekem lenne egy kérdésem, hogy a mostani globális felmelegedés során nagyon gyorsan elnyílnak a virágok. Ezt jól érzékelem én?
Jól, idén
és ez mennyire befolyásolja a méztermelését a méheknél, vagy ez csökkenésként jelentkezik, vagy ők szorgosak maradnak?
Nem, mennyiségre nem gondolnám, minden időjárás függő. De az tény, hogy idén is például a napraforgó, ami nekünk általában az utolsó, amire vándorlunk, az 2 héttel előbb jött. Tehát 2 héttel előbb mentünk napraforgóra. Esetleg az akác miatt, hogyha korábban, de az akác is hőmérséklet függő, hogy mikor nyílik. Tehát, hogy attól még, hogy hidegebb vagy melegebb van, az akkor fog nyílni, amikor neki az jó. Körülbelül két héten.
Mert ugye az egész tavaszi munkáknak az a lényege, hogy akácra kellőképpen erős családunkat fejleszünk, amelyek sok méz, sok nektárt tudnak gyűjteni. Azért van az, hogy például nem megyünk Erzsébe, vannak olyan méhészek, akik elmennek Erzsébe, és ugye az korábban nyílik, mint az akác, az Erzsébe az ugye áprilisban nyílik, az akác meg május elején, közepén. Mert hogy Repcén, hogyha elmennek Repcére, akkor azt gondoljuk, hogy azon hamar elkopnának a méheink, és nem lennének elég erősek ahhoz, hogy az akácot jól megfogjuk velünk. Na most nyilván, hogyha lenne 500 család méhünk, amit mondott a példának az előbb a Bálint, akkor abból lehetne azt csinálni, hogy akkor elviszünk 150-et Repcére, és akkor majd 350-et meg az akácra. Nincsen.
Ez a méhészkedés tulajdonképpen ládacipelés, amit kaptárcipelés. Ide viszem, oda viszem, oda viszem, visszaveszem, minden
át viszem. Idén ebből rekordot csináltunk, igen.
Hány kilométert utazik egy
ilyen? Majdnem 3000-et utaztunk idén.
És ez hányszori mozdulás?
Hát otthonról le Bajára, Bajáról Dabosra, Dabosról Csabli. Csabdiból Pilis Csaba, Pilis Csabáról Kalocsa, és Kalocsáról haza. Így.
Jól meg is választottatok ebbe a sok kaptárcipelésbe.
Igen.
És akkor gondolom nem lehet otthagyni.
De mi otthagyjuk. Én azért igyekszem olyan helyeket találni. Nyilván a ilyen messze még nem mentünk, mint Bajára még soha nem. Mindig ilyen 50 kilométeres körzetben szeretjük, hogyha szaladni kell gyorsan. idén megpróbáltuk, hál' Istennek, jól sikerült. Hát van benne rizikó.
Mivel lopják a kaptárakat, legalábbis rádióriportokból ezt hallottam, használtok-e GPS-es azonosítót a kaptárokon?
Nem.
Igazából.
Mert még nem loptak el annyit, hogy...
Tőlem még egyet sem, hál' Istennek.
Eddig még tőlem nem loptak.
Tehát mindig valamilyen féleképpen ismerős helyre megyünk. Például Pilis Csabán a rendőrségnek egy
Katonai Lőpil, amit most a rendőrség használ,
és zárt helyre tudjuk bevinni, igaz, hogy turista útvonal, de autóval mégse lehet bevenni bárkinek.
Melyik jelzés?
Nem tudom.
Ki jöttem talán. De nem,
már biciklőt
is. A lőtére nem megy be, turista út.
És előre mindig lejárjátok az utat, hogy akkor most ide telepítjük?
Igen, muszáj, mert hiszen megyek előre egy-két nappal előtte és kaszálok. Tehát a területet elő kell készíteni.
Már szó szerint kaszálsz?
Hát
szó
ez
szerint.
Igen, ahol az állványokat tesszük azt a részt, vagy valami egy kicsit nagyobb részt azért kell kaszálni.
Rendes kaszával?
Hát
igen, motorossal.
Az is kemény. Hát ezt össze kell gyűjteni utána, amit lekasszálni.
Ja nem, erőben azért nem.
Vagy csak laposítani persze. A területet.
Hát, hogy mégis lássuk, hogy hova állunk az autóval, mutatjuk az állványokat.
Ugye sötétbe
érkezik.
De milyen autóval mentek? Mert azért 110 kaptár azért...
Az egy 60-nál vándoroltunk idén csak. 70-nál, 68-nál.
Többiek maradtak otthon tartaléknak. Hát van egy kis tervautónk, ezen kívül az utánfutónk egy utánfutót kötni, meg még egy-két személy autóval és utánfutóval megyünk.
Tehát akkor egy ilyen konvoj?
Hát igen.
Hát akkor mások is benne vannak, mivel sofőr szükséglet az több, mint ti ketten vagytok.
Ja hát most igazából ilyenkor mindig eljön egy-két címből, egy-két kispajtás segíteni pakolni, hogy emlegettük az Ádámot, tehát hogy ő is vezet.
Neki van egy testvére, neki is van egy teherautója.
Tehát megoldjuk ezt az
így összehozunk.
A szűk baráti körön belül.
Egyszer volt már, hogy bérelnünk kellett.
És ugye az Ádám, ő foglalkozik még méhekkel?
Hát van munkája, de jön velem, igenis segít tulajdonképpen. Hát még mindig azt mondjuk, hogy közös a méhészet vele, de főállásban én csinálom. Tehát nélküle nem mennék semmire sem.
Tehát ő a szerencse Ádám.
Meg ő az ész. Fantasztikus különben, hogy születésétől, ugye ő beleszületett a méhész családba, és hogy valószínűleg soha nem fogom utolérni azt, amit ő zsigerből jön neki. Az, hogy már 2 éves kor óta látta a méheket, és csinálja, és fogdossa őket, és bármennyit tanulhatok akkor is. Mindig ilyen egyszer-egyszer.
Tehát ránézést tudja?
Én lehet, igen, különben. Tehát, hogy mindig meglep, minden nyáron meglep valamivel, amit én még nem is hallottam, neki meg evidens.
Sok ezek szerint
az adását megmutatja. Igen, abból fakad, hogy ő kisgyerekkora óta ebből foglalkozik, vagy hát látja ezeket. Szokták mesélni a szüleik, hogy amikor a anyát festik meg, akkor az Ádám kiskorában gyakorolt heréken. És a telep körül csak piros bogárkákról hangáltak, mert repültek is. Furcsa volt.
A nők mennyire vannak távol tartva ettől a méhészkedéstől? Mert hogy kemény fizikai munka, meg harapnak.
Hát amíg nem voltak gyerekek, jött a Fuzsi is segíteni különben. Pörgetéskor azért ott vannak.
Ja, akkor ott vannak.
Tehát az abszolút női munka.
Ja, persze, az én bárhoz szokott jön segíteni pörgetni, úgyhogy
fedelezni. Az a női munka része már.
Igen, de jöttek velünk már, erdőben is volt.
Nők muszlim zacsón pergetik a lépes mózet, azt tudom.
Teljesen jól, nagyon jól napozott az erdőben a Fuzsi. Amíg mi dolgoztunk.
De például a Karcsibának a feleség az egyik, ami
ő keményen
csinálja.
Visszatérve arra, az elején akartam kérdezni, a füstölés dolog engem érdek, hogy kábítják el a méhet, milyen füsttel?
Az nem elkábítás, az az tönnyük az, hogyha ég valami, akkor füst van, és akkor, akkor tartalékoljunk. Rámegy a mézre, és tele felszívja magát.
És akkor visszamegy a kaptár.
Igen, igen. Tehát lenyugszik, de az a lényeg, hogy nem röpdös, nem támad. Hanem abban van elfoglalva, hogy magába gyűjtse a és élelmet, akkor, és akkor ha menekülni kell, akkor menekül.
Ez nem valami speciális füst, hanem bármilyen füst? Vagy?
Hát én már hallottam ilyen levendulás ízesítésű, vagy hogy olyan aromát füstöljünk rá, és akkor levendulunk.
Szeretjük egy zsák ilyen granulátumot, és jó pénzért, és azt füstöljük el, de igazából forgáccsal, meg kukorica csukorral azt fogjuk füstölni.
De mit mond Ádám? Ádám mit mond? Mivel kell füstölni?
Amit az apjától látott, ugyanez. Tehát a télen ugye most is vettünk másfél köbméter fát, azt amíg legyaluljuk, azért egy 10 zsák faforgás termelődik, így aztán lesz mivel füstölni jövőre. Ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Néha tudunk szerezni kukoricacsutkát, ilyen leszállított kukoricacsutkát, az is nagyon jó.
És az ember otthon mondjuk, a darázs az más, mint a méd, amíg egy darázsfészket találok, az hogy érdemes annak neki menni?
Én szoktam mondani, ott mérettől függ, igen. Mert a bátyáméknak is volt egyszer fönt, ahol még én sem mertem hozzá nyúlni. Hát ilyen ekkora.
Milyen focilabda nagyságú találtunk?
Igen, annak még neki mennék.
Igen?
Mindenképp este.
Akkor megyünk Borsodba, jó?
Minél hűvösebben, mert a darazsak ugyanúgy nem repülnek hűvösbe. Az a legfontosabb. Füst, fejvédő, és le kell verni. Mondom a helyéről.
Borsodba mászkáltunk, és volt egy vadles. És a páromnak mondtam, hát menjél fel, nézzél szét, hát olyan szép lankás táj. És amikor indult, hogy felmászol, akkor megtámadta egy lódarázs. De még talán látta, tehát valameddig fel tudott menni, mondta, hogy olyan focilabda nagyságú darázsfészek volt, és hát oda a vadlesnek a sarkába, oda ugye felépítették maguknak ezt a házat. Hogy, tehát akkor például télen, amikor egy ilyen mínusz 10 fok van, akkor ez az őrszem sem működik? Valószínűleg?
Nem, olyankor túlélés van.
Tehát akkor tényleg...
Nem, 10 fok alatt nem repülnek a méhek.
Sem, de darazsak sem. Tehát, hogy nem jellemző.
És olyankor érdemes elégetni azt a fészket, vagy...
Olyankor szabad. Szabad. Igen, olyankor lehet, igen.
De hogy mondtad, mert azt nem láttam, hogy...
Akkor sem jönnék hozzá, mert tehát, hogyha megmozgatjuk, megrázzuk, akkor csak kijönnek belőle.
De nem tudnak repülni, tehát mondjuk 10 fokban biztos, hogy nem repülnek.
Ha vagy egy nylon zsákot ráhúzni fölülről, akkor még... Már hát az ember megy fel, mondjuk, ha egy ilyen vadlesen van és megy fel, akkor már csak rezeg az egész, tehát már arra valószínűleg, hogy felébredhetnek.
Hát igen.
De mondjuk én arra gondoltam, hogy egy vastag nylon zsákot fölülről ráhúzni, és akkor csak így begurítani, alul összefogni, és hát akkor azon már nem tudnak kijönni.
Az is jó.
Most olyan kérdésem van, hogy az úgynevezett kétféle dolog van a méhekkel, gyógyítani is lehet, tehát apiterápia, létezik ilyen, ez az egyik kérdés. Másik meg a vadméhek, de hát hogy azok szelídíthetők, mert elvileg meg azok is csinálnak mézet a vadméhek.
Persze.
A vadméhek is gyűjtenek mézet, azért...
Még az afrikai vadméhek is?
Minden méh gyűjt mézet, ugye ők azt nem szórakozásképp gyűjtik, hanem ezt ők téli ellenségnek gyűjtik a mézet, tehát ez a...
Igen.
Igen, be lehet fogni a cukor. Azt kell nekünk pótolni ősszel a cukorszirupba, hogy ne halljanak ilyen télen a kaptárban.
Igen, és most egy olyan kérdés, hogy a vadméhek attól, tehát meg lehet azokat szelídíteni ugyanúgy, vagy...
A méhek sincsenek megszelídítve, tehát nem ismernek meg minket, és nem...
Tehát igazából...
Magyarországon egy fába találsz méhet, amit hívjunk vadméhnek, az valószínűleg ugyanaz a fajta, mint ami nekünk van. Talán a határ közelébe találhatsz idegen fajt, de...
Hát akkor a házi méh az azt jelenti, hogy ami nektek van, az már házi méh.
A vadméh az majd tőlünk is
megrajzolnak.
De ha ugye minden évben van akác körül, ha megrajzolnak, akkor onnantól vadméh lesz.
Igen.
Mert a fára fölköltözik, tehát nem.
Tehát csak annyit jelent, hogy ember által készített lakban laknak házmérek. És amire István...
Apiterápia, igen, igen, ez az nagyon érdekes, azt nagyon tervezgetjük, vagy hát eléggé tervezési fázisban.
Ez mi az, hogy ilyen gyógyítás, mészúrás?
Igen, mészúrás is, de nem, van egy nagyon érdekes dolog, a kaptár levegő. Állítólag asztmát és mindenféle légúti betegségeket, nagyon tüdőbetegségeket gyógyít. Építeni kell egy kis házat, ami kivitelezhető, amiben van egy ágy. Gyakorlatilag csak egy ágy, francia ágy vagy egy kis ágy, teljesen mindegy. És az a lényege, hogy az ágy kívül, tehát kívülről lehet a méheket kezelni, hogy az ágy alatt a méhek ott lennének kaptárban. Elzárva természetesen, és akkor a kaptár levegő ottan fölmenne a házba be, és ez állítólag nagyon. Ausztriában már van.
De én azt mondtam, hogy valamilyen szinten meg is szúratják egy helyen a paciens, de az nem fáj. Te. Milyen terápia?
Az is másfajta terápia. Ugye a mély méreg az olyan, mint a csalánnak, tehát ízületi problémákra, meg
igen, igen, de az is része állítólag ennek az apiterápiának.
Hát az apiterápia, igen, a méhekkel való gyógyítást jelenti.
Tehát ez a közel globális.
Igen, 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 igen. A méhpempő is apiterápia.
És a méhcsípése, az is jó, ilyen
ízület. Hát igen, ugye, de nem mindent
volcsítatik. Várjál. Más is hagyj, akkor kérdezzél?
Ja, bocsánat.
Ezt kérdeztem, hogy a vadméhcsípésed az vajon mire jó azon kívül, hogy egy hétig ápolni kell, és meg sem moccanak.
Hát ha méhecske, akkor mondom, akkor ugyanaz.
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 Tehát a vadmé és a házi méh között csak az a különbség, hogy az egyik a természetes környezetben, akik a másik meg mesterségesben, de...
Hát igen, a házi méhkel azért foglalkozunk, tehát azért azt átnézzük hetente, hogy akkor... egészségesen, hát ha nincs semmi valója, adunk neki, hogy ne pusztuljon el, tehát...
Atka ellen van.
Érdekes, az atka ellen.
Gyógyítva.
Egyébként vizuálisan van-e különbség a vadmé és a házi méh között?
Szerintem semmi.
Nincs.
Tehát ugyanaz a fajta.
Ha ugyanaz a fajta, akkor nincs.
Mi az, amit az atka ellen használnak, hogy mondta az előbb, hogy milyen gyógyítás az?
Nagyon sok fajta, erre is ki mire esküszik, mi ez a taktik nevű gyógyszerrel próbálkozunk, ami végül is az elmúlt 20 évben bejött az öregnek is. Egy karton papírra, fele olaj, fele taktik, ez egy milyen hatóanyag? Amitráz hatóanyagú szer, azt összeöntjük, leöntjük a kartonpapírokat ezzel, fölissza, és azt a kartonpapír csíkokat rakjuk be a kaptárba.
Szóval, hogy a mélyek mászkálnak a kaptárba, érintkeznek ezzel a papírcsíkkal, és akkor ha ők érintkeznek, az apa is érintkezik, és akkor az apka az lepusztul, amikor a mélyek megtudulják. De attól függetlenül, hogy még számtalan féle fajta gyógymód van,
füstölni is lehet, meg
valaki
mindenféle van.
Hangyasavat locsol a méhekre, nyilván valami higításban, elég nagy higításban van, aki füstöl, mindenféle szerekkel, és mindegyiknek megvan a maga előnye, meg a maga hátránya. Ez.
Most Bálint, jól tudom-e, hogy te csak méhészettel foglalkozol, mert azt, hogy tudjuk, hogy Péter külföldön dolgozik, hogy meg lehet ebből élni? Tehát ugye te említetted, hogy 150, aztán 110 családban, abból a felével vándoroltok, tehát ebből te, mint a családnak az egyik kereső tagja, tudsz annyi jövedelmet termelni, hogy csak ebből, meg a feleséged jövedelméből két gyerekkel, családi házzal meglegyetek.
A feleségem jövedelme mindenképp szükséges ahhoz, hogy ezt a hullámzást, ami a piacon van, meg ugye nyáron, télen, nyáron nem mindig jutok ki a piacra, ugye pont hát az elsődlegesek ugye szezonban. Tehát szükséges egy kiegyensúlyozott, nem méhészetből bejövő bevétel. Legalábbis ez így optimális, de azt mondanám, hogy igen, meg. Hogyha lenne 300 családom, akkor lehet, hogy még a feleségemet is befognám. Ugye ilyen.
Van-e nektek szabadság az életetekben a méhek mellett?
Persze, tehát hogy vagy
olyan... Nagyon sokan azt mondják, hogy a méhésznek a legjobb, mert a méhek dolgoznak helyette, de bődületesen sok munka van vele.
Ez nyilván így van, de igazából most nyilván, hogy állam az egy hajtós dolog, akkor ott kell lenni csinálni, kell vándorolni, kell bővíteni kell a kaptárat, szűkíteni kell, elvenni a mézet, kipörgetni a mézet, tehát hogy akkor azért van tennivaló, de tehát a méheknek más használatokkal szemben megvan az a nagy előnyük, hogy nem kell őket minden nap piszkálni, mert mondjuk a
pezsindek, vagy a birkának,
minden nap kell lenni, ki kell hajózni, azzal minden nap kell dolgozni, a méhekkel meg nem.
Tehát mondjuk, ha nagyon, nagyon szigorúan veszem, akkor mondjuk effektív a méhekkel, mondjuk márciustól szeptemberig méhészkedünk. Azután ugye rákészülünk. Ez kaptárgyártástól, festegetésig, ugye a kaptárok körüli munkáig bármi lehet.
Ezek azért van lájtosabb.
Igen, igen, mondhatjuk.
Egy állami munkahelyhez képest ez egy nyugis foglalkozás?
Télen azt mondom, hogy igen, télen azt mondom, hogy igen, nyáron, amikor mondjuk 6-700 kilométert levezetek és 3 órát alszok, akkor azt mondom, hogy nem. És egész éjjel pakolom a méheket.
De viszont saját magad ura vagy, nem?
De igen, igen. Nem, a méhek a főnök.
Egy irodai munka az mondjuk tovább. 8-5-ig, és akkor vége, és akkor másnap majd újra kezdődünk. Ez meg olyan, hogyha most úgy adja a nap, akkor kezdünk reggel 6-kor, és akkor befejezzük másnap 3-kor, mert hogy ez egy hosszú, vagy húgós nap volt, és akkor jó, hogy abba hagytuk 3-kor, de másnap akkor megint 6-kor vagy 7-kor kezdeni kell.
Nem, Péter, neked van összehasonlítási alapod, mert te, ha ugye jól tudom, akkor rendesen dolgozol, tehát munkahelyen.
Én jobban szeretek a méhekkel dolgozni.
Jobban?
Persze.
Egyrészt
jobban szeretek kint dolgozni, nem pedig falakon belül, hanem kint a természetben. Másrészt, ha meg műhely munkák vannak, akkor azt is jobban szeretem válogatott társaságban csinálni.
Mi a különbség a műméz meg az igazi méz között? Mert hallottam ilyet is, hogy állítólag akik mondjuk ugye hál' Istennek ugye lekopogom, hogy nekem nincs semmiféle diabétezes problémám, de azoknak általában műmézetet nekem. Mi a különbség a műméz és az igazi? Milyen az a műméz?
A mézet ehetik cukorbetegek is.
Ehetik, igen, de milyen a műméz? Az milyen? Hogyan? Mert hallottam.
Mert a kebert mézzel gondolsz vagy?
Nem, csak azt, hogy van ilyen, hogy műméz.
Tényleg éppen tegnap előtt volt egy riport, én is csak úgy hallottam róla, hogy Kínában valami fölmelegítik, és valami 10-szeres mikroszűrőn át, nagy nyomáson átnyomják, és gyakorlatilag kiölnek belőle mindent, amitől méz lesz a méz, és kapnak egy ilyen édes trutyit, és ezt fogják behozni majd jövőre. Ez egy új technológia, most jöttek erre rá, hogy milyen csodással lehet kevés mézből sokat csinálni. Tényleg két-három napja volt a tévében, én is most
hallottam. De akkor abban nincs vitamin, nem?
Semmi nincs, igen.
De azért a vitaminos mézek maradnak Magyarországon, tehát nem fognak ki eltűnni azért.
Hát én azt mondom, mindenképp piacon kell vásárolni termelőtől. Tehát már amit a áruházakban, élelmiszerláncokban kap, az már nem feltétlenül az.
És a maci méz, ugye az a régi nosztalgia méz, az...
Az töltök, olyan üvegbe töltök magának, amit szeretne, tehát
ja,
teljesen mindegy, hogy miben van.
A Jancsi és Juliska, meg Karácsos házikóban mindenbe lehet tölteni.
Ja igen, persze. De volt, ugye biztos volt az a régi flakonos méz, és én volt ilyen sim...
Most is árulok.
Igen, és ez a maci méz, az ugyan, azt hiszem, én is a vásárban, tehát a Kínában állítólag csinálnak olyat, hogy emberek is, vagy van olyan hely, ahol nem sok méh van, vagy hőmérsékletben, vagy bármilyen oknál fogva, és emberek is porozzák egyik a virágot, tehát hogy egyik virágból a másikra, vagy emberek is előállítják, hogy fene se tudja, hogy nem tudom, hogy csinálják.
Nem a méz, hanem a beporzás.
Hát a beporzás nem.
A gyümölcsfáknak a beporzását, igen, valóban van ilyen, én is hallottam.
Ilyen direkt beporzó brigád, de orvosi tisztaságú öltözékben vannak.
Igen.
Mi egymás.
Igen, mert ott már kipusztultak a méhek.
Igen. De most már ott is a környezetvédelmet fontolóra veszik, hogy azért már tovább ne legyen gond, tehát már ott is vannak erre jelek. Ha nem is annyi, mint
felmondtam. Az időjárás az mennyire befolyásolja a teendőket?
Sokban különben, tehát nagyon sokszor éppen ezért azért jó, ha főállású mész, vagy mert hogy ma esik az eső, akkor holnap csinálom. Tehát nem lehet azt mondani, hogy június 10-én megyünk az akácmézért, mert ha esik, akkor nem, akkor másnap. Ha másnap esik, akkor majd azután. Tehát amikor, tehát sok van, igen. A teendőkben sok van, de a méheknek is.
Ha esik az eső, akkor oda kaptál javítás, meg ilyen.
Rakodunk a méhekhez hozzá, hogy mondjuk az időjárás engedély, nem akarunk a nekünk kettünk, ahogy éppen rájövünk, vagy valami.
Tehát akkor ki van szolgáltatva.
Beszéljük meg, hogy holnap megyünk nézkedni, másért nem tudunk menni, hogyha holnap után terveztünk valami más programot, de holnap után jó idő van, és a mélyekhez kell elmenni, akkor kész, akkor oda kell menni, akkor nem tudunk más csinálni. Tehát ez sokszor volt ilyen...
Hát a családi életet nehéz így tervezni.
Mikor menjünk esküvőre?
Na, akkor elröpült az idő. Van-e olyan smi, amit nem kérdeztünk meg, és fontosnak tartanátok? Jó, akkor... De? Jó.
Nem.
Bálint?
Hát hangozzon el szerintem, mert én piacon árulok, jó. És nem a reklám része, hanem hogy mi is a méz. Mert hogy ezt még a mai napig nem tudják az emberek, mert legalábbis nagyon sokan kérdezik, hogy nem nektár, nem kutyafüle, hanem a nektárt hordja be a méhecske, és a nyálával összekeveri. És abból annak a víztartalmát ugye a szárnya rebegtetésével elpárologtatja, és ez a méz. Tehát azért nem tud megromlani a méz, mert a víztartalma 18% alatt van. Így aztán örök életű.
Jó, akkor azt is
mondd... És a virágpornak semmi köze nincs, csak nézhet.
Jó, akkor azt is mondd el, légy szíves, hogy melyik piacon árulsz, mikor...
Az nem szükséges.
Hát miért? Hát de nyugodtan.
Nyugodtan, ez nem rádió.
Fény utcán.
Jó, tehát Fény utcai piacon.
Igen. Van rajtam kívül még 5 nézés.
Jó, téged hogy ismernek, meg milyen magas vagy?
A legszebb.
Tehát a legszebb fiatalember. Jó, tehát akkor mindenkinek ajánljuk a jelenlévő fiatalembereknek a mézét. Nagyon kedvesek voltak, hoztak nekem egy dobozzal, egy műanyag doboz, ugye?
Igen.
Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni.
Köszönjük.
Köszönjük.